Kedves testvérek, kedves gyülekezet, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és öröm, hogy sok ismerős arcot látok ma, és látom is pár gyerek van köztünk. Szeretnék is hozzájuk szólni elsősorban. Gyerekek, hol vagytok, és akkor emeljétek a kezetek, hogy... Na, gyertek előre, akkor köszönöm szépen. Látom. Gergő, jössz előre? Te is? Nem. Akkor... Egy kérdés elkezdenék, hogy... Ugye mindenki szokott tőletek kérdezni, hogy mit akartok lenni, amikor nagy lesztek. Tudtok mondani? Mit szeretnétek lenni?
Én
tervezőmérnök. Concordot, új Concordot, igen, az már nem repül, akkor te újra fogsz felrepíteni. Tessék, Abigail, te mit? Meg nem tudod. Ové? Gergő? Nem hallom? Designer? Tuzoltó? Jó. És Fanny, te? Mi leszel, a nagy leszel? Na, Fanny szigyelős. Igen. Képzeljétek el, én olyan valakiről, nem tudom, hogy kevés gyerekkel találkoztam, aki talán csak Kongóban, aki, amikor megkérdezik, hogy mit akarsz lenni, azt mondta király. Egyetlen. Van egy kis árvaház, gyerek az árvaházunkban, amikor megkérdezik, azt mondta, hogy elnök akar lenni, király akar lenni. És van a Bibliában olyan király, aki még eszébe sem álmodott, hogy ő király lesz, amikor nagy lesz. Azt hiszem mindenki hasonló emberről gondolunk, ugye? De nem őróla gondolunk. Nem Dávid királyról. Olyan királyról, aki, képzeltek el, mikor lehet királynak lenni? Hány éves lehet királynak lenni? Általában. Gyerekkorban lehet király lenni? Nem nagyon szokásos. Az a gyerek... 8 éves volt, és elkezdett uralkodni, képzeltek-e király. Na, felnőttek, tudjátok, ki volt ez a király? Aki 8 éves korától Jósiás. Elképesztő. 8 éves, ki, aki 8 éves itt közületek? Már elmúltatok, a fiam 7 éves lesz, Olivér. Hát, gondoltok, 1-2 év múlva, akkor azt mondja, akkor ő irányítja Magyarországot. Hát ez azért nem nagyon gyakori dolog ez. És gondoltok, hogy miért ő lett király, Jósiás király, 8 esztendő korában? Mit gondoltok? Olyan okos volt, nagyon jó, igen. Általában a királyok okosok szoktak lenni, de nem mindegyik. Mit gondoltok, miért 8 esztendős királynak választottak? Hát akkor elolvasom a kicsit a Bibliából. Azt írja a Kronika második könyvében, 34. versben, hogy 8 esztendős volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett. Uralkodott 31 esztendőig Jeruzsálemben. És jó dolgot cselekedett az Úr előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak útjain, és nem hajlott se jobbra, se balra. Mert az ő királyságának 8. esztendőjében, mikor még gyermek volt, elkezdte keresni az atyának, Dávidnak Istenét, és 12. esztendőjében pedig Júdát és Jeruzsálemet kezdte tisztítani mindenféle bárványoktól, rossz istenektől. Mit gondoltok, mi volt annak a titka, hogy 8 esztendős őt megválasztotta király most? Tessék! Hát az később volt, így van, de az is nagyon jó. Isten tudta, hogy ő később fog, mit fog csinálni? Tisztítani a bálványokat. Tehát Isten tudja mindig, hogy mi mivé leszünk. Lehet, hogy gondolkodunk, hogy mérnök leszünk, lehet gondolkodunk, hogy akkor repülőgépet fogunk tervezni, vagy tűzöket fogunk oltani, de lehet Istennek más terve van velünk. Istennek sokszor más terve volt velünk. Képzeljétek el, tudjátok, mit akartam lenni én? Amikor kicsi voltam. Közgazdász. Azt mondta, én milliómos leszek, és olyan pénzeket fog számolni, és számítani, és akkor én is nagyon-nagyon akartam, hogy nagyon magasabb helyen legyek, és akkor egyszerűen csak jó Isten azt mondja, nem biztos az arra kell menni, Franz. Neked más tervem van veled? És elküldött engem ide a Sola Scripturára, hogy tanulják a lelkészi munkát. És utána azt mondja, hogy foglalkozom a szegényekkel, az árvákkal. És most már elfeledkeztem, hogy mit is gondoltam, amikor kicsi voltam. De jó Isten tudja mindenkinek, hogy milyen terve van vele. Igen, lehet álmodni, lehet gondolkodni, hogy milyen kedvenc szakmánk lesz, de mindig kérdezhetünk az Isten, hogy Isten mit akar, hogy legyek. És a gondolom végig, hogy ő amikor kicsi volt, akkor azt mondja itt, hogy jó dolgot cselekedett. Hát a rossz dolgokat cselekedett volna, nem hiszem, hogy jó Isten fogja őt választani. Hát ugye minden gyerek mindenféle hülye dolgokat is tudok csinálni. Buta dolgokat csinálunk sokszor. Hát nagyon vigyázni kell, mert ha jó dolgokat akarunk, jó akarunk lenni, és Isten útjában járni, akkor jó dolgokat kell csinálni. És azt mondja, hogy se jobbra, se balra nem hajlott, hogy mindig Isten útján járt egyenesen. Azt mondjuk, valaki egyenesen jár, nem azt jelenti, hogy ilyen egyenes a gerince, hanem nem csinál semmi butaságot, nem csinál rosszat, hanem keresi mindig az Isten akaratát. Még a rosszat is csinál, akkor mit csinál? Elmegy az Istenhez is, bocsánatot kér. Hát, mivel nagyon-nagyon követő Dávidnak, atyának a példáját, akkor jó Isten rengeteg áldást adott neki. És az ő ideje, Izrael virágzott. Az ő királyságának ideje, sok ember megtért Istenhez. Az ő királyságának ideje, megtisztította minden templomokat, minden, az egész Jeruzsálemet bárványimádástól. Olyan szent város lett, amilyet Isten akart. Hát, ha kicsit gondolunk, és nekünk is vannak templomaink, nem? Mik a templomunk? A lelkünk, így van. Hát, ha Isten akarat akarunk követni, egyenesen járunk, akkor a templomunk is, a lelkünk is tisztul. Nem csak a sajátunk, hanem a környezetünk és a testvérünknek is, apukánknak is lelket is lehet tisztítani, ha jó dolgokat csináltok. Mint ahogy ő is gondolunk, hogy neki is volt apja, meg anya, ugye, 8-10, de azt jelenti nem volt árva, nem írja a Biblia, hogy árva volt, akkor biztos, hogy hatása volt a szüleinek is. Én kívánom nektek is, hogy Isten dolgáiban maradjatok, és mindig azon gondolkodjatok, hát így lesztek is nagy emberek, ha ő mellette maradtok. Köszönöm szépen, menjetek vissza a helyeteken. Kedves gyülekezet, akkor a felnőttekhez szólnék. Érdekes a téma, de nem idegen téma, semmelyikünknek sem. Ma szeretnénk beszélni a rasszizmusról, idegen gyűlöletről, és talán a kicsit az irigységről, személyválogatásról. Tehát ez olyan témákról, amit ha nem is a gyülekezetben hallunk, de bárhova megyünk, találkozunk ilyen témákkal. Toleranciáról például mindenki hallja, már is lehet sok pályázatokat nyerni, hogy beszéljünk a toleranciáról iskolában. Én sokszor ezeket csinálok, hogy megyek az iskolában, hát nekem könnyű bemenni az iskolába, tehát már eleve, aki engem befogad, azt jelenti toleranciább Magyarországon. Úgyhogy ezzel már is szoktam kezdeni a témával, hogy gyerekek, úgy néz ki, hogy toleránsabbak vagytok, hogy elfogadtok engem az iskolátokban, mint idegen, aki messziről jött. Tehát magyarul azt jelenti, hogy nem magamról szeretnék beszélni ma, mert én talán a pozitív diszkrimináció kint, a aranyként vagyok Magyarországon, mindenki elfogadott, nem mindenki, de általában nincs semmi problémám. A gyülekezetben is, közösségben is elfogadottak, itt vagyok előttetek. De mégis a tolerancia, az idegen gyűlölés, az irítség meg a személyválogatási kérdés, az mindig aktuális kérdés. Nem csak a gyülekezeteinkben, de bármelyik közösségben, ahol vagyunk, munkahelyeken, családban, ezekkel is a kérdésekkel találkozunk. Olyan személyről szeretnénk beszélni, aki gyakorlatilag a Bibliában nagyon kevés szó esett róla. Kevesebbet ismerünk talán arról a szeméről, nem más, mint a Mózes felesége. Szeretnénk megkérdezni a gyülekezettől, hogy ki tudja, hogy hívták a Mózesnek a feleségét. Nagyon jó, köszönöm. Ki tudja, honnan származik? Így van. Midian földről származik, és az ő apja, Jétró, a bölcs Jétró, aki Midian papja volt, és ahova Mózes menekült, így mondja a Biblia, és ott találkoztak a Mózessel. A Biblia más helyen is úgy hívják a Cipora, nem csak is névként Ciporának hívják, hanem azt hívják, hogy a Kúsita. És a Kús földjáról néhány szót szólnék, ami a tudósok szerint a nagyobb része Etiópiának azonosítják, ez egy birodalom, hogy Etiópiától is a Szinai félszigetig terjedt okorban, és amikor ezt a kifejezés sok helyen hallunk, akkor általában vagy etiópia emberről van szó, vagy olyan valaki, aki barna, aki a nap sütötte, vagy aki, tehát valamilyen formában, vagy szolárium a mai napon, mondhatunk szolárium, vagy sokat napozott. De ez egy ilyen diszkriminatív kifejezés volt a zsidók a körében, ha valaki másképpen néz ki, nem az a tisztás zsidó faj, akkor kusitanak is nevezhették, főleg azok az egyiptomiak, vagy azok az emberek, akik Afrikába jöttek, kusitanak nevezték. És a Cipora, Mózes felesége, ő abból az országból származott, ami nem a zsidónak országa, sem a zsidó szőrösből, benne nem folyt a zsidóvér, de mégis az ő férje óriási nagy vezető volt a zsidó népnek. Így jött a kibbe ez az asszony, aki nem is akármilyen asszony volt. Ciporáról, ahogy mondtam, sokat nem olvasunk a Bibliában, de amikor olvasunk ő róla, akkor mindig a nagyon-nagyon komoly, tanúságos története van abban a leírásban. Kicsit, ha végig gondolunk, hogy milyen körülmények között találkozták a Mózéssel, egyrészt egy romantikus közegben találkoztak. Ugye, mint a mostani filmben nézünk, amikor egy gyenge asszonyokat valaki támad, és akkor jön egy erős férfi, aki megszabadítja őt, akkor ugye ő a hős, akkor ilyenkor a mostani filmben akkor rögtön szerelmesek lesznek egymásban. Körülbelül így történt is, hogy a Cipora az ő testvéreivel hetten voltak, elmentek a juhokat itatni, teveket, és a kutnál pedig ott voltak a néhány gonosz ember, zsiványok voltak, akik úgy gondoltak, hogy megzavarják őket, és akkor ne tudjanak itatni a juhaikat. Az történt, hogy pont arrafelé járt Mózes, menekülés közben látta, hogy azok a gonosz pásztorok nem engedtek a lányoknak, hogy itt tudjanak itatni a juhaikat. Mózes elzavarta őket, megmentette a lányokat, és segített nekik a vizet meríteni a kútból. Így találkoztak először a Ciporával, visszamentek a lányok, elmeséltek az ő apjának, és az apja azt mondta, keresetek az ember, biztos jó ember. És ajándékul adott a Jétró a Ciporát Mózesnek. És a Cipora derékasszony volt, mert vállalta az ő fiának a népével való nyomorgatás, 40 évig a vándorlás a pusztában mellette kitártotta. Nem akármilyen nő volt, valószínűleg olyan nő, aki Isten úgy gondolta, hogy ő, aki illik egy ilyen vezető mellett, egy ilyen ember mellett. Ugye van olyan kifejezés, minden jó vezető mellett van egy okos nő. Van egy bátor nő, aki a háttér biztosítja. Cipora olyan is lehetett az ő személyében. A háttérben nevelte Mózesnek a két gyerekét, és a férje távolítében akkor is ott volt. Úgy kell képzelni, hogy elment a Mózes vissza Egyiptomba, addig ő maradt a gyerekekkel. És utána csak a pusztában találkozott, mert akkor jött a Jétró találkozni Mózessel, hogy elhozta neki a feleséget is, a gyerekét. Tehát mégis azt a hűség, azt a kitartás, hogy a férje a misszióban van, küldetésben van, mégis ott hűségesen várja, és mégis oda megy elé a pusztában, ahol semmi nincs, csak a komoly hit háttérrel lehetett ilyen szempontból Cipórának. Nézzük meg, hogy mi történik ezzel az asszony, amikor megérkezett a zsidókörben. Nyilván a zsidó nép nem találkozták, az sem biztos, hogy Mózes elmesélte nekik, hogy nekem van két gyerekem, meg van egy asszonyom, mert nem biztos ezzel foglalkozott elsősorban, hanem azzal foglalkozott, hogy kivonulunk Egyiptomból. És a Mózes negyedik könyvében lapozunk a 12. verstől, fejezettől, ennek az első versétől, 15-ig szeretnék olvasni. Tehát a 4. Mózes könyvében olvasom a 12. fejezet, első versétől 15-ig, hogy viszonyultak már ehhez a kusit asszonyhoz. Így mondja a Biblia. Miriam pedig és Áron szólt Mózes ellen a kusita asszony miatt. Aki feleségül vett, mert a kusita volt, asszony vett feleségül. És mondtak, avagy csak Mózes által szólt-e az Úr, avagy nem szólt-e mi általunk is, és meghallotta az Úr. Az az ember pedig, Mózes, igen, szeléd volt, minden embernél inkább, aki a föld színen vannak. Mindjárt mondta azért az Úr Mózesnek, Áronnak és Miriamnak, menjetek ti hárman a gyülekezetnek sátorába, és kimentek ők hárman. Akkor szállt az Úr felhő oszlopában, és megállt a sátor nyílásánál, és szólította Áront és Miriamot, és kimentek minden ketten. És mondta, halljatok meg most az én beszédemet. Ha valaki az Úr profétája köztetek, én megjelenek, annak látásban vagy álomban szólok azzal. Nem így az én szolgámmal, Mózessel, aki az én egész azamban hű. Akivel szemtől szemben szólok ő vele, és a nyilvánvaló látásban nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltettek hát szólni az én szolgám ellen Mózes ellen? És felgyulladt az Úr haragja ő rájuk, és elment. És a felhő is eltávozott a sátor felől, és íme Miriam poklos lett, fehér, mint a hó, és rátekintette Áron Miriamra, íme poklos volt. Mondta azért Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne tulajdonítsád nekünk e bűnt, mert bolondul cselekedtünk, és vitkeztünk. Kérlek, ne legyen olyan, mint a Miriam a holt, amely hússa félig megemeztetik, mikor kijö az anyám méhéből. Kiáltott azért Mózes az Úrhoz mondván, Isten, kérlek, gyógyíts meg őt. Az Úr pedig mondta Mózesnek, ha csak az atya pökött vagy köpött volna és az ő arcára, avagy nem kellene szigyenkeznie heted napig. Rekeszhetsek ki 7 napig a táboron kívül, és aztán hívassék vissza. Kirekesztettek az itt Miriam, azért Miriam a táboron kívül 7 napig, és a nép indult, és a nép nem indult tovább, míg vissza nem hívattak a Miriamot. Kedves gyülekezet, nagyon kis érdekes a történet. Ahogy mondtam, hogy Miriam és a testvére Áron elkezdtek zugolódni, szokás szerint a Mózes egyrészt a küldetése felőtt, másrészt pedig kitalálták egy mumus, az a mumus pedig nem más, mint a felesége. Nyilván, amikor valami probléma van, amikor valami gond van, akkor mindig kell találni egy okot. Itt tudunk, hogy a népkörében már egy csomó zugolódás volt, nem értettek, hogy miért Mózes tártja őket meg itt a pusztában, miért nem arra megy a mereg gondolra, miért nem ad nekik húst, miért nem ad neki vizet, és akkor mindenkinek volt mindig problémája, nem csak a távoli emberektől, hanem a legközelebbi testvéreik között is támadtak a gondok, problémák. Hogy vajon miért Mózes így viselkedik, vajon Isten lehet más mond neki, és ő másképpen csinál, esetleg nem el fog szólni rajtunk keresztül is az Isten. És mi lehet ennek a problémája, az oka, hogy Mózes másképpen csinálja dolgokat, mint ahogy mi gondolunk, mint ahogy a nép esetleg elvárna. Na, az oka szerintük a kusita volt, az asszony, a cipora volt. Itt rögtön látunk, amiről beszéltünk, egy idegengyűlölési megnyilvánulás ebben a kis mondatban, amikor azt mondja, hogy a Biblia, hogy Miriam pedig és Áron szólt Mózes ellen a kusita asszony miatt, aki feleségül vett. Tehát nem is említették annak az asszonynak a nevét, nem a cipora miatt, hanem rögtön azt mondja a kusita. Tehát itt láthatunk, hogy amikor az ember rögtön nem embert lát, hanem a származását, hanem a hozatátozását, hanem a, esetleg a, hogy mit kivisel az ember, és pont azt látunk, akkor rögtön más vélemények is lehetnek. Rögtön nem fogunk tisztán látni, hogy valójában ki van, ki az az ember. Itt nem volt fontos, hogy Miriam milyen asszony, nem volt fontos, hogy mennyire hite volt, mennyire nem volt fontos, hogy elfogadta, sőt, megkörülmetelte az ő két gyerekét, hogy Mózes távoliten kívül pedig neki nem lett volna szabad, nem kellett volna, hogy tegye meg. De azt mondtak, hogy a Mózes miatt megtette ezt. Tehát teljesen átvállalta a zsidó népnek a valását, hitét, de ez nem volt fontos nekik. Ez nem volt érték Miriamnak és Áronnak. Nekik az volt a legfontosabb, hogy hát ez Etiópiából vagy Midianból származik. És mivel tudjuk, hogy ez a kifejezés is magában is hordozza egy a pejoratív kijelentést, tehát úgy gondolom, hogy nem kedvesen mondták ezt. Biztos, hogy gúnyolosan, vagy lekezelően, hogy hát figyeljetek, az a kusita miatt. Ugye Amerikában az valaki azt mondja néger, akkor az eléggé pejoratív, eléggé komoly problémák is lehetnek, de Magyarországon nem az például. Tehát ugyanaz mondhatunk akár ott a cigány, de ha gyűlölettel mondjuk, akkor tudunk, hogyan jön ki ilyenkor a szánkból. Tehát nem volt az a probléma maga a kusita szó, de hanem ahogy mondtak, ahogy talán jelezték, kifejezték ezeken, és az volt, hogy igen ám, ők már nem nagyon szerették igazán azt az asszonya, hogy kinne, vagy ha mégis szerették, akkor úgy gondolták, az lehetne ok, lehetne ürügy azzal, hogy ők tudjanak a Mózest támadni. 3 fő problémát láttam ebben a történetben. Az egyik probléma nem más, mint maga az idegengyűlölet, amit a Miriam és Áron tanúsították a ciporával szemben. A másik pedig az irigység Mózessel szemben. Hogy vajon Mózes csak ő rajta keresztül szólhat az Isten? Nem lehet-e mi rajtunk is keresztül? mi nem is lehetünk akár nagyobb, mint az Isten? A ki a nagyobb probléma? A ki a nagyobb kérdés? Az mindenhol az életünkben megjelenik. A munkahelyeken, a családban, ki adja a nadrágot, ki legyen a fő, ki vezeti a kasszát. És mindezek a kérdések a gyülekezetben, ki legyen a bizottságban, ki mondja, ki adja hangot, a biztos hangot a gyülekezetnek. És ez mindig kérdés. Vajon csak azon a testvéren keresztül szólhat az Isten? Vajon csak ő, aki mindent tud? Miért csak ő szól? Miért csak ad utasítás? Miért csak az ő véleménye fontos? Ez mindig kérdések, amivel foglalkoznunk kell. És innentől kezdve akkor keletkezik egy elidegenülés, egy irítség a másikkal, akár szolgálatával szemben, tisztességével szemben, és ha hiányzik az alázatosság bennünk, akkor egymással szemben megyünk egyszerűen. Akkor komoly problémák keletkeznek. A harmadik probléma, amit én láttok, pedig nem más, mint a személyválogatás. Itt olyan személyválogatás történt, ami sokszor nem szoktunk gondolni. Nem két személy közöttet válogatták, hogy Mózes vagy valaki más között, a melyik a szimpatikus, hanem ő magukat kijelöltek. A legdurvább személyválogatás, amikor mi kijelölünk önmagunkat. Magunkat kiválasztunk. Egy tisztességre, egy feladatra, és ragaszkodunk, és akarunk. Tehát Áron és Miriam, hát gondolom Áron, tudjátok, hogy ő komoly szerepet kapott, amikor még Mózes dadogott, nem volt bátorsága szólálni, akkor Áron volt mellette, mint a szószóló, aki tolmácsolta mindent. De egy idő után már felbátorodott a Mózes, és nem volt szükség az Áronra. Azt hiszem, hogy Áron kicsit már úgy gondolta, hogy most akkor miért az Úr nem szól nekem, és továbbítom a Mózesnek, meg a népnek. Miért most Mózesen keresztül direkt Isten szól. Éreztetek, hogy mi onnan keletkezett a probléma. Hogy akkor most már Isten talán nem szólította Áron, vagy Mózes nem mondta Áronnak, amit mond az Isten, akkor direkt a népnek. Akkor Áron úgy érezte, hogy akkor most talán felesleges a szerepe, talán nem kell neki meg annyira szerepelnie, és vagy kezdve szígyenkezni a másik előtt. Hát sokszor így fordul, hogy hát mit fognak mondani, most már nem is szerepelek annyira, már nem vagyok olyan fontos, és most sok háttérben vagyok. És akkor hát ők is kerestek, hogy esetleg Isten szóljon rájuk keresztül. Tehát ez a három fő probléma, ami minden napjainkban találkozunk, a társadalomnak a fő problémái, de gyülekezeteinknek is problémái is lehetnek ezek a problémák. Amikor beszélünk az idegen gyűlöletről, sokszor mindig azt gondolunk, hogy ez egy fajokra vonatkozik. Valaki, aki másképpen néz ki kívülről, valaki, aki másképpen esetleg más származásból való, akkor ő számomra idegen. De a Biblia szerint, vagy ahogy nézzük, az idegen gyűlölés, én úgy gondolom, hogy kicsit a sokkal szertagazóbb, és nagyon-nagyon részleteseiben, minden pillanatban, minden életünknek a pillanatában megjelenik ez a kérdés. Nem csak az idegenekkel, nem csak a távol származási országból való emberekkel szemben, nem csak aki kívülről másképpen ez ki, hanem valaki idegené válik számomra, amikor például más eszmeket kivisel. Voltatok olyan, hogy én találkoztam olyan, amikor most elnézést kérek, de amikor két magyar kint van, akár Afrikában, de egyszerűen távol, külön, csak egymásra vannak hagyatkozva, de mégis nem bírják egymással szemben együtt lenni, együtt dolgozni, csinálni. És amikor a kongolyek megkérdezik, hogy most ki az idegen? Mi vagyunk idegen nekik, vagy ők egymással szemben idegenek? és mennyire fordítható akár is a saját gyülekezeteinkben, a saját családainkban, amikor akár egy férfi idegen válik a felesége, vagy amikor a feleség idegen válik a férje, vagy a gyerekünk idegen válik, mert csak azért esetleg, mert nem jár gyülekezetben. Mert esetleg, mert ő most akkor világban van, és ő tényleg nem tud szombatot ünnepelni. És onnantól kezdve az az ember idegené válik. Valaki idegené válik számunkra, amikor eltérő gondolkodással, vagy életmóddal van velünk szemben. Hányszor idegen emberen tártjuk, akik esetleg meg nem vegetáriánusok, meg akik, mert ők meg húszavárnak még. Hányszor azok az emberek, akik nem ugyanaz életmódot folytatják, mint mi, idegen szokták lenni számunkra. Hányszor azok a keresztények, akik nem a mi hitünket vallják, nem szoktunk idegennek érezni őket? De sokszor. De mennyivel, amikor valaki mégsem hívő? Mi szoktunk ilyen mondani? Világi. Mindig szoktam mondani a mi gyülekezetünkben, hogy gyerekek, engem nagyon zavar, amikor szombat is beszélünk, hogy a világi barátom, van egy világi barátom, hát mi nem vagyunk világiak? Mert a Jóisten azt mondja, mi nem vesz bennünket ebből a világból, de azt mondja, csak megvid bennünket a gonoszságtól. Attól függetlenül mi világiak vagyunk. Mondom, találjunk egy másik kifejezéseket is ezen, mert ha valaki jön, és azt mondjuk neki világi, akkor teljesen idegené válik, már a gondolkodásunkban is valahogy hatása van akaratlanul, hogy ő világi, nem tartozik hozzánk. Ahhoz, hogy tartozon hozzánk, akkor meg kell keresztelkednie, 28 alapelvet kell tudnia, és mindent fel tudunk sorolni, sőt, utána akkor neki az egészségügyi életmód is keményen kell követnie. De ha még nincs, akkor ő megvilági. És utána akkor időnként szépen befogadunk, ahogy megy az idő, és utána majd nem lesz világ, és utána lesz akkor, nem tudom, akkor hogy el lehet nevezni, de kitalálhatunk. De ezek kifejezések is olyan, mint a kusita. Tehát mi csak nem kusítanak mondjuk, hanem világi, mert a másképpen gondolkodik. Tehát mennyire egy közösségen belül is emberek válnak egymással szemben idegeneké. Az idegen gyűlölet jár az idegen beszéde, amit mondtam, bebélyegzéssel például. Tehát itt a kusita kifejezés már is. Nem nevezem azt az illet a nevének, hanem egy jelzőt kitalálunk, amit ráragasztunk valakire. És jár a megkülönböztetés, ami ha valaki már idegen, akkor már külön. Ő már külön hozzám képes. Hát a gyülekezeteinkben, akár a közösségünkben, ez nyilván szomorú tény, nem erről szeretnénk beszélni, de most már két fogalom is megjelent, egyházpárti, meg a egyesületpárti, tehát ezek már ilyen fogalmak is, ami már uralkodnak, de ezek is ugyanaz, észrevehető, hogy egy idő után azok az emberek idegené válnak számunkra. Mert egy eszmet kiviselnek, egy gondolatvilágot kiviselnek, amiben eltérnek hozzám, és utána tovább gyűrözödik ilyen a problémák, akár a gyülekezeten belül, de majd a családban. És egyszerűen Magyarországon komoly probléma van, magyar társadalomban, tehát főleg van a cigányság probléma, van a zsidóság probléma. Ez egy magyar sajátosság problémái, és úgy gondolom, hogy ezek a problémák, figyeljünk meg, hogy mennyire jelen vannak is a gyülekezeteinkben. A cigány probléma a gyülekezeteinkben is vannak. Akkor döbbentem meg, hogy milyen szempontból ez annyira kulturálisan és a történelmileg gyökerezedik ezek a bizonyos cigányság probléma, amikor toleranciáról kellett beszélni, egy pályáztunk és a munkatársaimmal, mindenki azt mondja, afrikaiakkal semmi probléma, toleranciáról beszélni, de amikor azt mondja, bele csinálunk, és hogy bele a pályázatban, és akkor cigányokról is szólja. Ne, azokkal nem. De mondom, gyerekek, akkor miről beszélünk? Azt mondja, nem, azokkal nem. Engem a nagymamámat megrabolták, vagy nem tudom, elrabolták, vagy ezt csinálták. Nekem az apukámnak a lakásom betöltek, azokkal nem kell beszélni az toleranciáról. Azokkal szemben nincs tolerancia. Ezek a világiak, ahogy mondtunk, de mi van az a világiak? Ide jönnek. Azt gondoljuk, hogy rögtön akkor ők elfelejtik ez erről? Nem. Lehet hozzák ugyanaz a geneket, amiket örököltek a szüleiktől, meg a társadalomtól, és a gyülekezetben is ugyanaz lesz a hozzáállás. És ha jön egy cigány testvér, lehet nem biztos fogja érezni magát. Igen, fontos, hogy ezek a dolgokról is beszélünk. Fontos, hogy szóba álljunk ezek a dolgokra, mert a Isten gyülekezetében ott nincs zsidó, nincs cigány, ott nincs görög, nincs afrikai, mindannyiunk egy testvérek vagyunk. Sőt, Pál apostol messzire azt mondta, nincs nő és nincs is férfi. Ez durva, nem? Most beszélnek a homoszexualitásokról, vagy mit tudom, de az Isten számára nincs nemek. Itt van az esélyegyenlőség. Mi tudunk hirdetni igazából az esélyegyenlőség meg a egyenjogúságokat? De ha mi keresztények, se a toleranciát, se az esélyegyenlőságot nem tudunk nagyon gyakorolni, akkor nagyon-nagyon nem tudunk a világnak mondani dolgokat. Mi a családunkban eléggé vannak ezek a problémák, elnézést, hogy a feleségem néz. Én más kultúrából jöttem, és magyar kultúra, nekünk folyamatosan kell egyeztetni dolgokat. Hát én is hoztam magámmal, amik Afrikából, ő is, ami Magyarországról, de nekünk folyamatosan kell találni az egyensúlyat. És hál' Istennek, ha gyakoroljunk ezt, lehet, hogy könnyebb. De aki nem. Aki nem ilyenekkel kell gyakorolnia, annak nagyon nehéz. De meg is ez a jelen problémák mindenhol, és ezzel kell szembenézni, és vele foglalkozni. És ha nem, akkor alattomosan tönkre megy egy közösség. Tönkre megy egy gyülekezet is, ha ezek a problémák nincsenek meg oldva. Az első keresztények akkor tudtak igazán nagyon-nagyon hatékonyan dolgozni, fejlődni, amikor gyakorlatilag ezt a kérdést megszüntették maguk között. Ki a nagyobb, ki a zsidó, ki a keresztény, ők addig ott csak voltak a Jeruzsálemben, még sem akartak indulni. Még Pál apostol azt mondja, figyelj gyerekek, Isten azt mondja, én induljak is a pogányok felé. Azokat is be kell fogadni. Mennyire problémák voltak azok a zsidók, akik Romában ott éltek, és nem akartak fogadni a romájakat, vagy nem akartak fogadni a görögöket. Vagy mindenféle elváltak tőlük. Mindezeket kellett nagyon-nagyon jobban kezelni, nem csak most, hanem akkorban is ezek problémák voltak. Hogyan reagálunk, amikor akár áldozatul esünk? Mert ahogy nézünk, most tisztáltunk a fogalom, nem az a idegen, aki távolról jött, hanem sokszor voltunk idegenek is a közösségünkben, amikor csak olyan dolgokat kiviseltem, és amit nem biztos, hogy mások is ugyanazt így gondoltak. És akár is bebélyegeztek. De ilyenkor hogyan viselkedünk? Milyen reagálás történik? Az emberi természet mit csinálunk? Elsősorban videkezünk. Elsősorban azt kell mondanom, hogy Magyarországon kulturáltabb az emberek, és akkor szavakkal Afrikában ökölökkel meg valaki a saját jogát akar védeni. Háborúznak. Itt is pedig csak szavakkal háborúzunk. De a végkövetkezmény ugyanaz. Mert nem csak ő, aki késsel öl, hanem aki szavakkal is öl. Mennyire ölünk egymás szavakkal. És általában így reagálunk, amikor idegennek bélyegnek bennünket. Mózes nem így reagált. Nagyon csodálatos. Nem tudtam, hogy miért. Egyébként nagyon régóta kerestem, hogy hol van az az ég, amikor azt mondja, Mózes a legszelídebb ember. Itt említik meg, hogy ez a legszelídebb ember a világon. El tudtunk képzelni, hogy mit jelent valaki, aki haragos volt, aki ott, amikor Egyiptomban idegennek bélyegezték, vagy idegen gyűlölet tapasztalta, és az igazságot akkor szolgáltatni magának, most nem igazságot akaszát szolgáltat magának, hanem csendben maradt, és a Biblia nem véletlenül említi, azt mondja, ő a legszelidebb ember, mert joga volt lett volna, mint vezető, felszállni, szembeszállni Áron és Mózessel, védeni a saját feleségét, de nem tette. Csendben maradt, azt mondja a Biblia, hogy ő volt a világ legszelidebb ember a világ színe alatt. És amikor mi csendben maradunk, amikor próbálunk igadni, amikor nem szólunk vissza, amikor nem vágunk vissza, amikor nem védekezünk, akkor Isten jön rögtön helyettünk. Azt mondja, hogy a harmadik versben, a negyedik versben, hogy mindjárt mondta, de bocsánat, azt hiszem, hogy a második versének a végén, és meghallotta az Úr. Minden, ami történik körülöttünk, Isten meghallja, és Isten nem hagyja ezteket figyelmen kívül. Meghallotta az Úr, és az Úr azt mondja, akkor megtanítom őket valamilyen más formában. Cipora, ő sem, a hangját nem is lehetett hallani, és inkább csak hallotta, hogy mit csinálnak, hogy mennyire támadják az ő férjét, de ő alázatosan is tűrte mindezeket. Isten az, aki ilyenkor jön és igazságot tesz, és aki jön és megmutatja, hogy az embernek mit kell tennie ilyenkor. Amikor mi elhallgatunk, szeliden viselkedünk ezek a támadásokkal szemben, akkor Isten jön. Nézzünk meg, hogy milyen módszerrel, milyen pedagógiai módszerrel próbálta Isten tanítani Míriamot. Miért Isten nem büntette Míriamot másképpen, hanem leprával? Mivel támadta Míriam Mózest? Sőt, észrevehető, hogy nem Áron büntette az Isten, hanem Míriamot. Biztos, ő volt a bújtogató. Általában a sogornők szoktak lenni a fétekenyek a feleségeinkre. Elsősorban. És ő féteke volt biztos Míriamra, a Sziporára, és egyszerűen Isten úgy gondolta, hogy a Míriam nem látta Ciporának a belső értékeit, nem látta szívét, nem látta milyen magatartás, hanem a külső alapján büntette meg, akkor Isten azt mondta, hogy akkor téged is megbüntetelek a külsőd alapján. Te is másképpen fogsz létezni, nem mint a lebornult, hanem kicsit megfehérebb. Megfehérebb leszel. Csak olyan fehér, amit senki más nem fog fogadni téged a te saját néped körében. Milyen érdekes, nem? Amilyen mércel ítéltünk, olyan mércel fognak bennünket is ítélni. És azt mondta az Isten, hogy akkor téged is leprával megbüntetlek. Mert Isten az, aki nem nézi, amit az ember szeme előtt van, hanem azt nézi, ami a szívében van. Mi nagyon szoktunk ítélni a felületességekre alapján, a külsőségek alapján. De nem is a mi dolgunk mindig megvizsgálni az indítokokat, mert nem nagyon tudunk, de egyszerűen nem szabad felületesen, csak a külső dolog, mert ezt kimondta, ezt gondol, akkor rögtön akkor skatolyozzunk az embereket. A bőrszíne más lett, és mivel neki is a bőrszín fontos volt, akkor a saját is megváltozott. Amint tudunk, hogy a lepra, mint a bűn jelképe, én mindig elgondolkodtam, hogy Isten nagyon mélységesen megtanította Míriamot. Hogy Isten előtt mindannyiunk leprások vagyunk, ugye? Mindannyiunk bűnösök vagyunk. Isten megmutatta, hogy ő mennyire gyakorolja a nagyobb toleranciát, mennyire gyakorolja a nagyobb szeretetet a magasabb, legfelsőbb fokon velünk szemben, hogy mi bűnösök voltunk, akkor is lejött a földre, mi leprások voltunk, akkor is lejött a földre, hogy érintkezzen velünk. Eddünk képzelni? hogy mekkora tolerancia volt az Istenben, mekkora, tehát mi idegenek vagyunk igazából Isten, mert bűnt követünk. Abban a pillanatban, amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt, idegenre lettünk Istennek. De meg is azt a magasabb szintű szeretet gyakorolta, hogy eljött a földre, és velünk lakozon együtt mi lepresok, idézően a bűnösök, hogy nekünk üdvösségünk legyen. És mi mit csinálunk? A leprások egymással szemben azt mondjuk, nem. Te kicsit többet leprásabb vagy, maradja ott, én kicsit a gyógyulók fülben vagyok, azért jobb vagyok. Nem? Tehát a személyválogatási csinálunk a leprások között, de pedig mindannyiunk leprások vagyunk, és nekünk mi lenne a helyünk? A táboron kívül. Nem az Isten gyülekezetében. Nekünk a táboron kívül. Isten mondaná, hogy te leprás vagy, te világi vagy Isten szemében. De Isten mit csinál? Befogad bennünket, Isten meghívja, összegyűjt bennünket, amilyenek vagyunk, és dolgozik értünk, és a munkálkodik értünk. És a Miriamnak a kapcsolata, magatartása további következménye is voltak. Érdekes, hogy 7 napig büntette Isten Miriamot távolon kívül, hát a 7 tudunk a teljeségnek a száma, és a 7 napig kellett tölteni, az egyik szombatot is távolon kívül töltötte. Szerintem nagyon megtanulta, érezhette, hogy mit jelent a bűnnek következménye, a cselekedetének következménye, ha a saját bőrén tapasztalja. És ami még nagyon érdekes, hogy az Úr megbocsátotta. Attól függetlenül az Úr megbocsátotta, akkor is a bűnének a következménye megmaradtak. Az 15. versben azt olvassuk, hogy egyrészt a Mózes további magatartása, hogy Mózes az, aki kérte, közben járt újra. Azt olvassunk a 15. versben, hogy kirekesztették az itt Miriamot a táboron kívül 7 napig, és a nép nem indult tovább. Ez egy kis mondat, hogy a nép nem indult tovább, de fordítjuk meg a saját életünkben. Miért nem indult tovább a gyülekezeteink? Mi is a vándorok vagyunk, nem? A menny felé tartunk. Ugye? Ha idegen gyűlölés magatartásaink vannak, a személyválogatás magatartásaink vannak, ha másokat kirekesztjük, ha nem fogadjuk a másoknak gondolatait, akkor azt hiszem, hogy késleltetjük az Isten tervét is. Az, hogy 40 napig voltak a pusztában, ebből 7 nap volt, amiért. Milyen volt annak az oka, meg a áron? 7 nap. Tudom, hogy nagyon kevés, 40 nap év keretében, de akkor is az azért része. A többi rész, akkor a 12 kímnek a 10, aki nem hittek, a többi rész pedig, akik zugolódtak, mindenki hozzátette magáét, de abból 40 év lett. Hát a Krisztus nem biztos, hogy nem, talán nem az itt jön vissza, mert mindenki hozzátesz egy kis részét, amiért Istennek késleltetnie kell, hogy mi meggyógyulunk a lepránkból, leprabetegségünkből, hogy mi meggyógyulunk azok a problémákból, a bűnökből, ami igazából a gyülekezetnek a problémái. Tovább nem mehet a csapat anélkül. Nélkülünk Isten sem akarja, hogy elinduljunk. Isten szeretne, hogy a gyülekezete mindenki eljusson az üdvösségre. Az itt hosszan tűr, az itt nem jön vissza. De nem szeretne az Isten, hogy mi folyamatosan késleltetjük az ő visszajövetelét. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy ha félreteszünk ezeket a dolgokat, ami gyülekezeteinkből, ami életünkből, talán egyre többet fogunk haladni saját hitünk életében, saját kereszténységünk életében, és még inkább az Isten művét is előre fogunk vinni. Ha nem leszünk személyválogatók, ha el tudunk fogadni egymásnak a véleményét tisztelettel, toleránsabban, ha Isten rábízunk, hogy ő igazságot szolgáltasson, nem mi magunk harcolni, hogy akkor mi legyen az igazságom, és ha tovább közben járunk, azok az emberek, akik bennünket bántalmaznak, akkor már megközelítjük az Istennek a szeretetét. Ha tudunk imádkozni az ellenségeinkért, akkor megközelítjük az Isten szeretetét, mert ez tett velünk. Amikor csak ellenségek voltunk, akkor meghalt értünk. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Én azt mondom, hogy nem csak a gyülekezeti probléma, hanem mindenhol ezek a problémák megvannak. És kívánom, hogy Isten tanítson bennünket. Tanuljunk Mózestől, Ciporától, és tanuljunk meginkább Jézustól. Isten áldjon mindannyiunkat. Amen. Munkálkodj a mi szívünkben. Tisztíts bennünket minden szentől, és add nekünk azt a igazi szeretetet egymás iránt. Hadd, hogy minden testvérünket benn lássunk téged, lássuk az emberiséget, az embert, akit te teremtettél, akiért meghaltál. Hogy mindannyiunk egy közösségben vagyunk, és te vezet velünket. Köszönjük, Urunk, azt tudjuk, hogy tolerálni valamit nem azt jelenti egyetérteni a bűnnel, a rosszal, de mégis csak a szeretettel lehet győzni sok mindent. Áld meg mindannyiunkat. Áld meg törökvéseinket, mert sokan vagyunk, akik törökednek erre. És a kudarcokból ad nekünk reményt, hogy egyszer győzelmeskedni fogunk. Áld meg, Urunk, gyülekezetet, az egész közösségünket, de áld meg az egész világot is, a magyar társadalmat is, és mindenkit, aki ebben a földön él, mert ezek a problémák is már globálisak. A szeretet egy jobban fogy, Urunk, de hagyd, hogy tudunk mi világítani ebben a szeretetlenség sötétségében. Érünk téged, Urunk, hogy ezen a napon táníts bennünket továbbiakban is. A délutáni testvér gyűlésben is. Hogy inkább tanuljunk egymástól. És a békességben, szeretetben tudunk te dolgaiddal foglalkozni. Áld meg az egészségügyi missziót, ami holnap lesz itt. Vagy hogy egységesen tudunk kiviselni téged a világ előtt, és küld el sok lelket, aki erre kíváncsi, és a gyülekezetnek munkáját, törekvéseit is áld meg, Urunk. Áld meg a testvéreinket és családjainkat egyenként. Köszönjük szépen, Urunk, hogy mindenkor hozzád fordulhatunk, te meghallgatsz, és lehajolsz hozzánk. És kérünk azért, maradjál köztünk a nap hátra lévő programjaiban. Szeretnénk érezni mindig ezek a szoknak, ennek a napnak áldásait. A te Szent Fiad nevében.